Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen az Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek ígéjét úgy, amint a szól hozzánk egy mai vasárnapon, amely íge írva található Mózes második könyvének 8. fejezetében, a 16. verstől a 28. versig terjedő szakaszban. Az ígét hallgassátok leülve, kellő figyelemmel és alázattal. Mózes második könyvének 8. fejezetében a 12. illetve a 16. verstől a 28. versig terjedő szakaszban így találjuk megírva mi Istenünknek hozzánk szóló szavait a Szentírásban. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek, állj oda korán reggel a fáraó elé, amikor kimegy a vízhez, és mondd neki, így szól az Úr, bocsásd el népemet, hogy szolgáljon nekem. Mert ha nem bocsátod el népemet, akkor én bögölyöket bocsátok rád szolgáidra, népedre és házaidra. Bögölyökkel telnek meg az egyiptomiak házai, sőt a föld is, ahol ők laknak. De kivételt teszek azon a napon Gósen földével, ahol az én népem tartózkodik, és ott nem lesznek bögölyök, hogy megtudd, én az Úr itt vagyok az országban. Így teszek különbséget az én népem és a te néped között. Holnap történik meg ez a jel. Az Úr így cselekedett. Tömegestől jöttek a bögölyök a fáraónak és szolgáinak házaiba, úgyhogy egész Egyiptomban szenvedett a föld a bögölyök miatt. Ekkor hívatta a fáraó Mózest és Áront, és ezt mondta, menjetek áldozatok isteneteknek itt az országban. De Mózes azt felelte, nem volna helyes így cselekednünk, mert undorodnak az egyiptomiak attól, amit mi áldozunk Istenünknek az Úrnak. Hiszen ha azt áldozzuk, amitől undorodnak az egyiptomiak, megköveznek bennünket. El akarunk menni a pusztába, 3 napi járóföldre, hogy ott áldozzunk Istenünknek az Úrnak, ahogyan megparancsolta nekünk. Akkor ezt mondta a fáraó, én elbocsátalak benneteket, hogy a pusztában áldozzatok isteneteknek az Úrnak, csak nagyon messze ne menjetek, könyörögjetek értem. Mózes így felelt, én most kimegyek tőled, könyörgök az Úrhoz, és holnap eltávoznak a bögölyök a fáraóról, szolgáiról és népéről. De többé ne csapjon be minket a fáraó azzal, hogy nem bocsátja el a népet áldozni az Úrnak. Azután kiment Mózes a fáraótól, és könyörgött az Úrhoz. Az Úr pedig Mózes szava szerint cselekedett, eltávolította a bögölyöket a fáraóról, szolgáiról és népéről, úgyhogy egy sem maradt. De ezúttal is konok maradt a fáraó szíve, és nem bocsátotta el a népet. Amen. Eddig Istennek írott ígéje, melyet tegyen áldotta a mi Istenünk, áldja meg az ígének olvasását, hallgatását, és a mi szívünkbe való befogadását. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket Urunkhoz, és szóljunk hozzá imádságban a következőképpen. Szerető édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, mindenható Istenünk, eléd borulunk le most ebben a pillanatban, és hálát adunk neked, mindazért, amit kaptunk tőled az elmúlt időszakban is. Olyan jó volt tapasztalni a te kegyelmedet, jóságodat. Olyan jó volt megélni azt, hogy te mellettünk vagy, hogy vigyázol ránk, hogy körülveszel bennünket a te kegyelmeddel. De, Urunk, megvalljuk neked őszintén, hogy bár te mellettünk voltál, és körülvettél bennünket napról napra, mi nagyon sokszor elfeledkeztünk rólad. A mindennapi élet terhei, gondjai, bajai, sokszor örömei is elhomályosítják a mi szemünket és a mi szívünket, és nagyon sokszor elfeledkezünk rólad, nagyon sokszor megfeledkezünk a te ígédről, nagyon sokszor megfeledkezünk arról, hogy hálát kell adnunk neked. De olyan jó, Urunk, hogy te ilyenkor is szólítasz bennünket, és ilyenkor is azt akarod, hogy mi rád figyeljünk, nem büntetsz, nem megversz bennünket, nem elpusztítasz bennünket, hanem szólítasz a te halk és szelíd szavaddal. Add, hogy most ebben a pillanatban, amikor ismét megszólítasz bennünket, meghalljuk a te halk és szelíd szavadat. És úgy érezzük, hogy ennél a halk és szelíd szónál nincs fontosabb számunkra most ebben az órában. Könyörögve kérünk, Urunk, adj békességet a mi szívünkbe és a mi lelkünkbe. És add, hogy ebben a békességben hallgassunk téged. És add, hogy a te ígéd, amelyet ma is hallani fogunk, még nagyobb békességet, megnyugvást hozzon számunkra, megerősítve a mi hitünket, megerősítve beléd vetett bizodalmunkat is. Könyörögve kérünk, Urunk, légy azokkal, akik itt vannak most ebben a templomban, de légy azon testvéreinkkel is, akik nem tudtak ma eljönni. Te légy minnyájunknak megtartója, és te légy az, aki vezetsz bennünket egyen-egyenként és közösségként is, te magad felé, a keskeny úton, a szoros kapu felé. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg bennünket, ami Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az égemelynek alapján szólni kívánok ma közöttetek testvéreim írva található Mózes második könyvének 8. fejezetében a 18. és 19. versekben eképpen, de kivételt teszek azon a napon Góse földjével, ahol az én népem tartózkodik, és ott nem lesznek bögölyök, hogy megtudd, én az Úr itt vagyok az országban. Így teszek különbséget az én népem és a te néped között. Holnap történik meg ez a jel. Amen. Eddig Istennek írott ígéje. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a mai napra kijelölt ószövetségi íge szakasz áll előttünk, illetve annak egy része, és abban találkozunk ugye a 10 csapásnak az egyikével, a 4. csapással, a bögölyökkel. Tudjuk nagyon jól ennek az egész történetnek az előzményeit, még József vezette be az ő családját, akkor még csak tényleg egy nagyobb család volt az egész Egyiptom földjére, hiszen ő volt az, aki keresztül az Úristen megmentette Egyiptomot a végső pusztulástól. És ott élt a nép békességben, boldogságban Egyiptom földjén, azon a földön, amit az akkori fáraótól kaptak. És ez a békesség megszűnt akkor, amikor ugye új fáraó érkezett, aki már nem emlékezett Józsefre, nem emlékezett arra, hogy mit tett Egyiptomért. Már csak azt látta, hogy milyen sokan vannak ezek a zsidók, és hogy egyszer, hogyha majd ellenünk támadnak, akkor nagyon nagy baj lesz, és elkezdték őket sanyargatni. Nagyon komoly rabszolgamunkára fogták őket, borzasztó helyzetbe sodorva Istennek a népét. Az Úristen meghallotta az Isten népének a könyörgését, elküldte Mózest és az ő testvérét Áront azért, hogy az Isten üzenetét hordozva és az Isten megbízatását végrehajtva kivezessék az ő népét Egyiptomnak a földjéről, a szolgaság házából, ugye tudjuk nagyon jól a 10 parancsolatból is. Az egyiptomi fáraónak nem igazán tetszett a dolog, nem nagyon akarta elengedni az ő népét, nyilván az ingyen munkaerő az neki is jól jött, nem akart ettől megválni és megszabadulni, és mindent megtett annak érdekében, hogy Izraelt ott tartsa, ahol addig volt, ott tartsa Gósen földjén. Na de hát az Úristen ellen nem lehet igazából sokáig lázadni, az Úristennek a büntetése az jön, jött is a 10 csapásnak a formájában, egyre súlyosbodó csapások követték egymást, míg nem végül az egyiptomi fáraónak is be kellett látnia azt, hogy az Isten ellen nem lehet lázadni, és hogyha az Isten akarata valamit megkíván, akkor az ellen az ember nem tehet semmit. Ő megpróbálkozott még az utolsó pillanatokban is, de tudjuk nagyon jól, hogy elbukott. Most itt ebben a pillanatban, ebben a helyzetben, és a mai istentiszteleten a 4. ilyen csapás áll előttünk, amikor az Úristen bögölyöket küldött az egész egyiptomi földre. Nem lehetett kellemes, amikor elárasztották ezek a borzasztó csípő, harapó rovarok az egész földet, és nem hagyták nyugodni az embereket. Elég, ha csak arra gondolunk, hogyha kimegyünk este locsolni vagy kapálgatni, akkor mennyit csapkodjuk magunkat, pedig azok csak szúnyogok. A bögölyök pedig még sokkal rosszabbak ennél. Borzasztó helyzetbe hozta az egyiptomi fáraót ezzel az Úristen és az egész népet is, azonban van ebben az ígében és ebben a történetben egy olyan megjegyzés, amit textusként fel is olvastam, ami nagyon sok mindenre rávilágít, olyan problémákra, amelyek a mai világunkat nagyon komolyan érintik. És nekünk most elsősorban nem a csapásra kell odafigyelnünk, nem arra, hogy mit tett az Úristen, nem arra, hogy milyen csapással sújtotta Egyiptom népét itt ezen a napon, hanem arra, amit az Úristen akkor mond, amikor azt mondja, hogy de én kivételt teszek azon a napon Gósen földjével, és amikor azt mondja, hogy így teszek különbséget az én népem és a te néped között. Olyan világban élünk, ahol most úgy tűnik, hogy minden lángba borul. Látjuk a televízióban, halljuk a rádióban, olvassuk különböző újságokban, hogy mi minden folyik ugye az Egyesült Államokban, hogy emberek vonulnak az utcára, randalíroznak, rombolnak, törnek, zúznak, gyilkolnak, rabolnak. És nagyon szépen ugye szivárog be ez a gondolat, meg az egész romlás nem csak Amerikában, hanem ide Európában is. Nagyon zűrzavaros a helyzet, amit mi most megélünk. Ugyanis azt látjuk, hogy azok az emberek, akik az utcára vonulnak, azok ugye a rasszizmus ellen tüntetnek, hogy ne legyen különbség az ember és az ember között az alapján, hogy az egyiknek ilyen a bőrszíne, a másiknak meg olyan a bőrszíne. Közben pedig azt látjuk, és transzparenseket is hordanak magukkal, hogy mindent, ami fehér, azt ki kell írtani. Nem tudom, értjük-e a probléma lényegét. Ugye? A rasszizmus ellen tüntetek, de különben másik oldalon meg pusztuljon el minden, ami fehér, és mindenki, aki fehér. Na most erre a problémára nagyon szépen rávilágít az Isten ezzel az ő igéjével. És elmondja nekünk azt, hogy mi a különbség ember és ember között. Nem az, amit mi látunk. Nem az, amit mi gondolunk, hanem valami teljesen más. Az első dolog, amit észre kell vennünk, és amit tudnunk kell, nagyon jól és nagyon pontosan tudnunk kell, nem csak az ige kapcsán, de úgy általában a mi életünkben, az az, hogy nincs különbség ember és ember között. Nincs különbség ember és ember között a tekintetben sem, hogy milyen a bőre színe, milyen nyelvet beszél, milyen szociális körülmények között él, vagy milyen szociális körülmények között érkezik. Nincs különbség ember és ember között. Mindnyájan bűnös emberekként állunk az Isten színe előtt, mindnyájan követünk el bűnöket, mindnyájan ugyanazon ítélet alatt vagyunk, mindnyájunkat ugyanúgy kárhozatra és halálra kell, hogy ítéljen a mindenható Isten az ő igazságossága szerint. Nincs különbség ember és ember között. Nincs különbség nép és nép, nemzet és nemzet között. Nincs olyan, hogy az egyik jobb, a másik rosszabb. Nincs olyan, hogy az egyik ilyen, a másik meg amolyan. Nincs különbség, mert az Isten előtt mindjárt ugyanúgy vagyunk és ugyanúgy állunk. És hogyha valaki ezt nem veszi észre, akkor az vak. Ha valaki ezt nem veszi észre, akkor annak a szíve az gyűlölettel van tele. Ha valaki ezt nem veszi észre, akkor az tényleg nagyon komoly baj. Mert mi emberek mindnyájan ugyanazok vagyunk. Ugyanaz az Isten teremtett bennünket, ugyanolyan bűnökben élünk mindnyájan, ugyanúgy két fülünk, ha csak valami baj nem történt, akkor két fülünk, két szemünk, egy orrunk, két lábunk, két kezünk van. Legyen az akár Afrikából származó, akár Közel-Keletről származó, akár Ázsiából, akár Európából származó ember, ez a dolog összeköt bennünket, teljes mértékben ugyanazok vagyunk. A mi bűneinkben, a mi teremtésünkben, a mi bűneinkben mindenképpen ugyanazok vagyunk. Nincs különbség közöttünk. Ezért értelmetlen az, ami zajlik a mi világunkban. Ezért értelmetlen az, amikor embereket különböző látható jegyek alapján próbálnak kategorizálni. Azért, mert ennek semmi értelme nincs, mert mindnyájan ugyanabban azon az ítélet alatt vagyunk. Valami különbségnek azonban lennie kell. Ugyanis látjuk, hogy azért mégiscsak az egyik ember ilyen, másik ember meg olyan. Az egyik ember így viselkedik, másik ember meg úgy viselkedik. Mi ennek a változásnak, illetve ennek a különbségnek a lényege? Az Isten. És az Isten jelenléte. Az egyetlen különbség ember és ember között abban van és abban lehet, hogy ott van-e az Isten az ő szívében, vagy nincs ott az Isten az ő szívében. Izrael nem volt jobb a többi népnél. Izrael népe nem volt jobb, mint az egyiptomiak, akik között éltek. Mert ugyanúgy bűnöket követtek el. Ismerjük az ő történetüket. Onnantól kezdve, hogy kimentek Egyiptomból, és elkezdték a pusztai vándorlást, lázadást követett. Elmentek egész odáig, hogy aztán végül bálványokat imádtak, a saját gyermekeiket áldozták fel ezeknek a bálványoknak, jött az Isten büntetése, az asszír fogság, a babiloni fogság, és közben pedig nem olvasunk mást a Szentírásban, az Ószövetségben, olvasjuk el például a Bírák könyvét, mint azt, hogy azt tette a nép, amit rossznak lát az Úr, jött az Isten büntetése. Nem voltak jobbak, mint az egyiptomiak. Annyi volt a különbség közöttük és az egyiptomiak között, hogy velük ott volt az Isten. És itt is mondja az Úr, hogy én az országban vagyok. Én az Úr itt vagyok az országban. És így teszek különbséget. Ott volt velük az Isten. Ez az egyetlen olyan különbség, ami lényeges két ember között, két közösség között, két nemzet között is akár. Az, hogy ott van-e az adott ember szívében az Isten, vagy nincs ott az adott ember szívében az Isten. hogy az Istennel éli az életét, vagy Isten nélkül éli az életét. Ez az egy olyan különbség van két ember között, ami igazán számít. Miért? Azért, mert aki Isten nélkül éli az életét, az a bűneiben maradt. Az ott van abban az állapotban, amelyben Ádám és Éva taszította annak idején az egész embervilágot. Az ott van az Isten kárhoztató ítélete alatt. Az nem tud szabadulni ettől. Annak a gonoszság van ott a szívében, annak az emberi gyűlölet van ott a szívében, az borzasztó állapotban van. Viszont aki befogadja az Istent a szívébe, akinek ott él Jézus Krisztus kegyelme az ő szívében, ott megváltoznak a dolgok. Ott már nincs kárhoztatás. Ott már nincs büntetés. Ott már nincs a bűnnek a terhe. Hanem Krisztus van. És megbocsátás, és szeretet, és jóság. És az Isten jó indulata. És az Isten bocsánata. Ha különbséget kell tennünk ember és ember között, az egyetlen, de tényleg az egyetlen lehetőség, és az egyetlen kritérium, az az, hogy ott van-e az adott embernek a szívében a mindenható Isten, vagy nincs ott. Az Isten, hogyha ott van az ember életében, akkor cselekszik az adott emberért. Akkor cselekszik az adott közösségért. Cselekszik az adott népért. Itt is ez látható. Az Isten ott van Izraellel, megérkezik Mózessel, megérkezik Áronnal, nagy nehezen, de végül elhiszik Mózesnek és Áronnak, hogy az Isten küldte őket. Ugye akkor, amikor Mózes oda megy hozzájuk először, akkor az izraeliek, az zsidó emberek kételkednek benne, hát mégiscsak Egyiptom hercegéről van szó, ott nőtt fel a palotában, kételkednek abban, hogy az Isten küldi. De hát aztán az Isten rámutat különböző jelekkel arra, hogy mégiscsak Mózesnek van igaza, és én tényleg Mózes küldtem el. Mózessel és Áronnal megérkezik az Istenbe vetett bizalom az Isten népéhez. És innentől kezdve az Isten cselekszik az ő népéért. Ugye jönnek a csapások, szépen sorba, az egyik a másik után. Egészen addig, amíg el nem jön az utolsó csapás, a tizedik csapás, amikor az első szülött fiú gyermekeket veszi el az Úristen minden egyes családból, de nem az ő választott népe közül. Mert őket megkíméli, őket megvédi, mert abban a pillanatban, amint az ember rábízza az életét az Istenre, abban a pillanatban az Isten is cselekszik az emberért, és az Isten is cselekszik a közösségért. Itt nem csak arról van szó, hogy ha valaki a szívébe fogadja Krisztust, akkor onnantól kezdve az ítélet, az üdvösségé változik, hanem arról is szó van, hogy onnantól kezdve ott van az Isten az adott emberre. Vezeti, segíti, erősíti, megtartja. Nem gondtalan életet ad, nyilvánvaló, hanem azt a biztonságot, hogy csak az történik velünk, amit az Úristen akar. És amit az Isten akar velünk tenni, az nem lehet rossz. Mert ő nem akar nekünk rosszat. Hogyha valakinek ott van a szívében az Isten, azért az Úristen küzd, azért az Úristen harcol. És ez nekünk reménységet ad. És ebben mi megbízhatunk. Ez egy olyan dolog, amire tényleg fel lehet építeni egy életet. Mert amikor mindenki retteg, hogy mi lesz velünk, akkor a keresztény ember tudja, hogy csak az lesz velünk, amit az Úristen enged. És ő jó. És ő nem akar nekünk rosszat. Nos hát az egyetlen egy különbség ember és ember között, közösség és közösség között nem lehet más, mint az, hogy ott van-e az Isten az ember szívében, vagy nincs. És ez azért látszik. Az, hogy ott van az Isten az ember szívében, és az ember az Isten szerint cselekszik-e vagy sem, az látszik az embernek az életén. Ugyanis az az ember, akinek ott van Krisztus a szívében, az nem rombol, az nem pusztít. Az nem megy ki az utcára, és nem tör be kirakatokat, az nem borogat le szobrokat, az nem ver meg másokat, az nem gyilkol meg másokat, hanem a szeretettel éli az életét. Még a véleményét is úgy nyilvánítja ki, hogy közben békesség van a szívében és körülötte is. Nem láttam még olyan keresztény közösséget, amely úgy tiltakozott volna bármi miatt is, akár politikai dolog is lehet, hogy kimegy az utcára, és elkezd gyilkolászni, és rombolni, és pusztítani. Mert ez nem a sajátunk. Ha ezt valaki csinálja, akkor az nem az Isten embere. Akkor az nem az Isten gyermek, az valaki teljesen másé. Azok, akik most kint az utcákon autókat gyújtanak fel, és embereket bántanak, azok nem az Istennel a szívükben teszik. Ez egészen biztos. Még ha úgy gondolják is, hogy jó ügyért küzdenek, akkor sem az Istennel teszik. Mert az az ember, akinek a szívében ott van a Krisztus, nem tud rombolni, nem is akar. Az építeni akar, az megtartani akar, az szebbé tenni akar. Mert ezért küldött el bennünket a mindenható Isten. Nos hát, kedves testvéreim, így tekintsünk egymásra. Úgy, hogy tudjuk, nincs közöttünk különbség. Mindnyáján ugyanolyanok vagyunk. De közben vigyázzunk arra, hogy mások is legyünk. Mások legyünk, mint az a világ, amely körülvesz bennünket. Mások legyünk, mint a hitetlenek. Mások legyünk, mint azok, akiket az erőszak irányít, hogy abban legyünk mások, amiben másoknak kell lenni. Hogy legyen ott Krisztus szeretete, az Isten vezetése, az Isten jósága a mi életünkben. Higgyünk a mi Úrunkban. Legyen így. Ámen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, jóságos édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálaadással a szívünkben köszönjük meg neked az ígét, amit szóltál. Köszönjük, hogy rámutatsz arra, hogy mi az igazi változásnak a lényege. Hogy igazából csak akkor más az ember az őt körülvevő világnál, hogyha te vagy ott a szívében. Hogyha Krisztus által éli az életét. És hogyha ezt a szeretetet, amit tőled kapunk, a mindennapokban meg is tudjuk élni. Kegyelmes Istenünk, nagyon sokszor úgy tűnhet, hogy elfeledkezünk rólad. Nagyon sokszor úgy tűnhet a mi szavaink és a mi cselekedeteink alapján, hogy mi nem a tieid vagyunk, de Urunk, add, hogy ez megváltozzon. Add, hogy komolyan vegyük azt, hogy aki téged a szívébe fogad, az a szeretetet fogadta a szívébe. Az más, mint a világ. Más, mint bárki más, aki nélküled éli az életét. Mert átment az ítéletből az életbe, az örök életbe. Kegyelmes Istenünk, add, hogy tényleg a szívünkbe tudjunk téged fogadni. És add, hogy azzal a szeretettel tudjuk élni az életünket, amelyet tőled kapunk. Add, hogy tudjunk építeni. Add, hogy tudjunk újítani. Add, hogy tudjunk megtartani azt, ami szép. És add, hogy mindig tudjunk harcolni a gonosz ellen, akár a saját szívünkben van az, akár pedig körülvesz bennünket. Add, hogy tényleg a világ világossága, és a föld sója tudjunk lenni. Megváltó Istenünk, eléd hozzuk most a mi gyülekezetünket, és arra kérünk téged, hogy áldj meg minket, a te jóságoddal, szereteteddel. A gyászolóknak és emlékezőknek, Urunk, vigasztald a fájdalmaikat. A betegeknek gyógyulást és megtartást adj, Urunk. Azoknak, akik talán elgyengültek, vagy kételkednek, te benned hitükben, te magad erősítsd meg a bennük lévő hitet, a Szentlélek Úristen által. Te tedd nagyobbá a mi örömeinket, és te légy az, aki a mi egész életünket megáldod és megszenteled. Eléd hozzuk egyházunkat, kérünk áldást rá, de imádkozunk nemzetünkért is, add, hogy az egész magyar nemzet attól legyen más ebben a világban, hogy ragaszkodik hozzád, és a megváltóhoz, az Úr Jézus Krisztushoz. Kegyelmes Isten, te vezess minket önmagad felé most, és minden időben, annak a Krisztusnak nevéért, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek minden jóra vezérlő ereje legyen, és maradjon vele.